Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Döntöttek a németek, jöhet a kötelező sorkatonaság, írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. A német kormánykoalíció megállapodása szerint a jövőben minden 18 éves német férfinak kötelező lesz megjelennie a katonai sorozáson. Ha a sorozáson alkalmasnak minősítettek közül nem jelentkeznek elegendően önkéntesen katonának, a tervek szerint szükségszerű katonai szolgálat léphet életbe. Azaz a kormány dönt arról, kinek kell bevonulnia a német hadseregbe, ismertette az államtitkár. A kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, amely részletekben történik majd. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, a korábbi bevált gyakorlathoz ragaszkodnak, amikor ugyanis a 13. havi nyugdíjat bevezették, az is részletekben történt. Így most februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét folyósítják, egyidejűleg a 13. havival. Ez azt jelenti, hogy mindenki megkapja a nyugdíját, továbbá még 125%-át a nyugdíjának, jelezte. Hozzátette, ezekben a napokban történik meg a nyugdíj kiegészítés kézbesítése is, ez átlagosan 51 000 forintot jelent a nyugdíjasoknak. A Magyar Posta november 13-a és 28-a között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjakat, az első 10 havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét, jelentette a távirat irodának küldött közleményében a posta. A novemberi illetmény összege egy azon utalványon érkezik, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi, a nyugdíj kifizetési naptárban meghatározottak szerint, tették hozzá. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csak nem 34%-át ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam, csak nem 800 ezer érintett részére, közölték. A rendszerváltás óta nem voltak hasonlóan jók az amerikai-magyar kapcsolatok, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti amerikai-magyar csúcs találkozót értékelve Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely a találkozó legfőbb eredményének a rezsicsökkentés megvédését nevezte, megerősítve, hogy Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól. Gulyás Gergely kiemelte, a két ország közötti jó viszony köszönhető az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök közötti baráti viszonynak és annak az értékközösségnek is, amelyet a múlt heti találkozó is megerősített. Mindkét ország elkötelezett a nemzeti szuverenitás megvédése, a hagyományos keresztény értékek és kultúra megőrzése mellett. A két ország ugyanazt gondolja a migráció ellenes politika szükségességéről, a gender propaganda megállításáról és a családpolitika fontosságáról, fejtette ki. A A gyermekvédelem megerősítéséről döntött a kormány, emelkedik a nevelőszülők járandósága, a gyermekvédelmi álláshelyek létszáma és egy új csecsemő otthont is létrehoznak, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, szerdei ülésén a kormány ismét tárgyalt a gyermekvédelemre szánt forrásokról, nem csak a területre idén jutó 17 milliárd forintos többletforrásról, hanem a jövő éviről is. Hangsúlyozta, a nevelőszülők járandóságát a kétszeresére emelik, ami óriási lépés annak érdekében, hogy minél több gyermek kerülhessen a nevelőszülőkhöz. A kormány döntött arról is, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony továbbra is teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonynak minősül. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, ködös idő várható, legfeljebb szitálás fordulhat elő, gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Pénteken elsősorban az északi középhegység térségében, az Észak-Alföldön, illetve a Rábától nyugatra folytatódik a borult, párás, ködös idő helyenként szitálással. Máshol zsugorodhat, oszladozhat a köd, rétegfelhőzet délnyugat felül, a nap is kisüthet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Pénteken a hőmérséklet a borult párás tájakon 5 és 10, míg a naposabb területeken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Márai Sándor a 20. századi magyar irodalom egyik legerősebb hangja, akinek csendes ereje, morális tisztasága átvilágít korának ködén és zaján. Habár leginkább naplói és regényei ismertek, költő is volt. A belső világ, a befelé fordulás az önvizsgálat költője. Filozófikus költeményeiben egy egész élet tapasztalatait, élményeit sűríti magányos meditációba, létről, magányról, időről, az emberi méltóság szellemtörékenységéről. A háború, a menekülés, az emigráció, a kiábrándultság korában élt, versei nem megnyugvást, inkább tisztánlátást kínálnak. Bátran néznek szembe a világ és benne az ember mulandóságával, de ebben a mulandóságban mégis megtalálja az állandót, a művészetekben, az emlékekben, a jelentés, az értelem örök keresésében. Márai Sándor verseit Lukács Sándor előadásában hallják.
Monológ. Akarok még hinni az életemben, s a mások életében. Akarom, hogy izmos és erős legyen karom, s földaluljak egy lobogó igenben. Mert megbocsátottam mindenkinek, s szeretném, hogy nekem is megbocsásson, ki tetten ért a pózon és csaláson, és ne vádoljon többé senki meg. A múltat én elhordozom magammal új életemre, mint zsákját a vándor. Hogy éltem egyszer én, Márai Sándor, s emlékeimmel elmutozva élnék, mert amit érdemeltem, rám talált. Kaptam egy életet és egy halált. Mint a hal vagy a néger. Egyszer decemberben megálltam Pesten az emke előtt, és szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger, Londont nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött. Egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért, és Viktor Gorlicenél a fűbe harapott, s én kenyerek, s fűves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon. És Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab. S néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemergett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak, egy plakát virított valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikém, majd valami speciálist csinálunk. És egy fény folyton ordította, Baksör! S valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, s megálltam. S néztem magam körül, akár a néger Londonban, mint a hal a nápolyi halas kosárban, mint az ember nézhet itt a földön. 30 éves vagyok. A szeretőm elaludt a zöld ripszes heverőn. Inge fodrát szellő lebegteti, két mellén alusznak a kezei. Most veszem a kalapom, s lemegyek. Férfi vagyok, s valamit keresek. Talán az Istent, tán egy új szeretőt. Tudom, hogy örökké keresem őt. Járok, nézek, valamit keresek, senkit nem gyűlölök, s nem szeretek. Önző vagyok, és fütyörészek itt. Most élni fogok még egy ideig. Életem hegykeség nélkül való, szeretem, ami rossz és ami jó. Tudom jól, hogy csak annyi az egész, mintha egy nő az utcán visszanéz. Vagy mint egy hang, vagy lábnyom az úton. Tudom. Nyújtózom, dünnyögök és hallgatok. Jó az idő. 30 éves vagyok. Kassóvia, Metszet, 1928. A spájzban szőlő lógott és dió, a hradován méterre állt a hó. Egyszer Rákócit hozták haza reggel, kézen fogva vitt apám a menettel. A dóm úszott a ködben, mint egy várrom, valami nagy és biztos e világon. Kapuja fénye ködös és opálos, körötte él halkan a kicsi város. S a püspök egyszer kis puha kezével megsimogatta arcomat a réten. Egyedül sétált, vagy egy kanonokkal, bojtos kalapban és egy görbe bottal. Mint egy igazi pásztor, aki kémlel, hogy báránykái nem futnak-e széjjel. Jaj, hol a pásztor már, és hol a nyá is? Május végén a bankóm volt majális, csak így tudom már rímbe rakva, mint a játékkockán a képbe rakott minta, kirakni rajzod, régi kassa, álom. Fakult kis rajz e vad színes világon. Fakult kis rajz, a színe mit se hoz ki. Itt baktat a Sánta Kovács Kukovszki, aki varjakkal él a műhelyében, füstben, szikrában, pernyében, szemétben, s kovácsol Vulkánusz valami titkon, záron mi zárjon, vagy kulcson mi nyisson. A szerkesztő köszön, le valier, nyakcsokra leng és pókhasára ér. Ó, első vers, Borgis Kurzív, az ólom szaga a régi nyomdában, az ódon udvarszobában, betűk neve férce, a zsenge gondolatnak élek érce. Garmon az ünnepély, pöti a játék. Ó, furcsa játék, szörnyű és hazárd tét. Mindig vabank, és mindig az egészért. Egész hitet, egész kételyt, egész vért. Az első este kassán a ligetben, mikor egy versor fölött sírni kezdtem, s baktattam haza föl a malomárkon, mert egyedül maradtam a világon. A salkházban a bálra el sem mentem, azóta se, s nem jártam a ligetben. S mint kínai piktor művén a képnek, tájába a festő is beleléphet, s elindul a maga rajzolta tájba, otthonosan, s mégis les a csodára. Úgy járok én a hanyagrajzban, kedves. A rajz még tustól, s könnyeimtől nedves. Hová kallódott íz, szín, illat, emlék? Van is, már nincs is. Élet még, s már emlék. Ami íz volt és illat, ennyi már csak. Valami szédült és gonosz varázslat. Félsz áthajolni párkányán e görnyedt toronynak, miben élsz, mert len a szörnyebb lomtárban, mint ütött szemét hevernek kedveseid, emlékeid, s a dermedt távolban úgy néznek, mint régi képen a halottak, szörnyű penész a képen. Évek penésze, piszok és szemét, már elfeledtem barátom szemét. Ennyi maradt csak, mint marad a vesztett városról néha együgyű fa metszet. Levette szemüvegét, a könyvtárszobában ül, hátrahajtja fejét, kezében szivar, a semmibe néz. Reám gondol, lassan felemeli gyűrűs kezét, a füstöt űzi el. Én is elmentem, sötét fátylak takarják buta sorsomat, s már kevesebb is vagyok, mint a negatív lemez laza rajza. Rövidlátón nézi, s mondja, nem ez volt ő, én jobban ismerem. Szivarozik. Feje fölött sok jókai, arany, vörös marti, a Corpus Iuris. Vörös és arany kötésben hazánk klasszikusai. Feketéje kihűlt, árnyakra gondol, messzire mentek halottai, s az élőkre, kiket szíve úgy tartott, mint fa a madarat. Mint sziget a törzset, úgy tartott minket óriás szívével, úgy, ahogy óvni nem tudott senki más, éltetni, adni senki, csak ő. És úgy gondolnak szigetre a vert hajótöröttek, mint gondolunk mi rá, kik tőle messze szöktek, pojácnak, senkinek. Szenekával. Élj úgy, hogy holnap meghalsz. Ne szeléden, de daccal élj. Élj, mint a vér. Élj. Minden ízed éljen. mert vér volt az a hűstej, mit anyád melle csörgött. Vér, tejízű kedvesed csókja is, vérízű tej, sós fanyarnedű. Éj hát, ha ez a dolgot. Tudott-e már, hogy vére volt a kőnek? Úgy alvat össze véres kocsonyában fekete kőnek ez a föld, mi vér volt, s a vér sem tudta már megváltani. Éj, mint a kő, vagy mint a tiszta állat, de éj egészen. Oly titkot tudok, te, füledbe súgom, hogy véred megindul, és bádogarcod szebb lesz, mint az Isten. Hajolj ide, ember vagy. Elfeledted? Ez már a csend. A szív jár még, dadog. Mindig tudtam, én nem is én vagyok. A szív elomha nehezék levontat. Alul mi van? Még egy felszín, hasonlat. Lebuksz a századokba, hamarabb, mint álma kötél hátsóján a rab. Isten rokona. Vinyogj, sírj, szegény. Neved felitta a sár és a fény. Egy ember voltál, ennyi. Len a kedves fehér karja a vaksötétben repdes. Agyad lehúz, mint a hullát a kő. A földnél mélyebb ez a temető. S mint múmiát az évezred magánya, begöngyül az álom vak mosolyába. Már mosolyogsz te is? Ez az egész? Semminél is alig több zizzenés, míg felkáprázik-e marék világ itt, ez már csak egy ideg, ami világít. Szemed szemért, fogad fogért. Éjjel szagos eső esett. Valami volt, valami elvisz. Titokban keresztet vetek, mint viharban az, aki nem hisz. Kézzel, foggal, körömmel is, de hinni akarlak. Mit bánom én szegény fét is, akármilyen fából faragtak. Felöltöztetlek, mint a bábut. Te vagy a tenger. Te a jóság, te vagy a messzi táj, a csönd, tavak, hotel, kaland, bohóság. Te vagy a végtelen magány, amiben el fogok aludni, s hullani, mint a hulladék, és csukott szemmel hazajutni, és nyitott szemmel didergő ébren bámulni rád. Valóság. Hajmeresztő és képtelen, lebírhatatlan, mert valóság. Láng, ami elfut, ha fogom, sebes nyoma marad a kézen, és nem oltja könny se a vér, a halál se oltja egészen. Sunyító vihar jár, vigyázz! Az ablakot s az ajtót tedd be. Elektromos a lég, finom fejed, hajtsd a kezedbe. Szemed pengéje villanó angárd, és a kezünk serebben. Ez így marad. Szemet szemért, fogad fogért, és menthetetlen. Berlini ballada. Este többen kezdünk lélegzeni, s az ég egész nagy lesz itt fölöttünk. Holdcsillag áll a busz cirkusz fölött, és hideg fénnyel hirdeti a jöttünk. A valutaautók sikoltnak, s minden jegy elkelt már az operában. Az Uhlandstrasse már milyen sötét, végtelen és fagyos, fázik a lábam. A szájunk íze milyen keserű, aki már csókolt minket, tudja jól, s aki szemünkbe nézett, nem nevet, csak ül, s csöndesen néz most valahol. A hirdető oszlop kéit hazudik, s az újság dollárt ordít künn a sarkon. Ez mind hazugság. Itt a sors elindult, s a csigolyánkra nincsen semmi pardon. Egymás szemét kerüljük, mert a szem fáj, s leheletünk szaga tisztátalan lett. Valami szörnyű történt itt velünk, s minden rendőr monológozó Hamlet. Az ágyakból elindult a ciha. Holland zsibárus fekhet most puhán csak. A pricsekről röhögjük ezt a svindlit, nem érdemes már, hogy nagyot kiáltsak. A parlamentet frissen aranyozzák, s a sarkon 100 éhes nő a hajtás. Minden villamos ragyogó megoldás. Feküdjünk sorba alá. Gyere, pajtás! Bécsi vers. Mint régi költő, ilyen jámbor trükkel versben írom ezt a levelet. 45 garast ragasztok majd rá, s elküldöm neked. Szeretném leírni a szobát, ahol élek most, a függönyt és a fűtőtesteket. Szent István tornya áll az ablak előtt, épp most ütötte el a hajnali hetet. Mert mindent le kell írnom, látod, s oly sok az emlékem lassan, mint egy népnek. Az életből végül betű lesz, s nyoma sem marad, hogy itt élek. Persze szerettem volna én is élni. Élni, mint a moziszínészek vagy a katonák. Elefántra vadászni a Kongóban, s a nőkkel megbeszélni minden babonát. De nekem már csak a magány marad. Nem panaszképpen mondom, elhiheted. Jó így nekem ebben a privát holt tengerben. Nem merülök el, úszom és figyelek. Megöltem magamban mindent, ami fájhat, mint a fogorvos a rossz ideget. Ittam a magány nehéz vizéből, s nem fájnak többé az idegenek. Csak te fájsz még. Te vagy a másik honvágy, ezért írok verset és levelet. Te élsz, te vagy az élet. Látod, erősebb vagy, mint a betű, és nem bírok veled. Ugyanaz az erő van benned, mint a pontos szavakban, vagy a zenében. Erő vagy, mint az élet és a halál, s néha üzenet vagy, látomás. Emberek járnak a hóban, farkas nyomuk van, már az álmuk is zúzmarás. Apa is meghalt már. Azt mondta, köd van. Aztán csak nézett és hallgatott. Mondd, miről hallgat egy halott? Most alusztok még valahol Budán. Kihűlt a lakás, megnőttek a bútorok. Jimmy King határozott parancsom ellenére a díványra kuporodott. Alszol, de talán álmodsz is, mondta Shakespeare a halálról, s felsikolsz, aztán hozzák a tejet és újságot, mindjárt reggel 8. Majd később telefonál valaki, pénzt kér, vagy megbeszél egy vacsorát. Úgy ülök itt, mint egy költő, ki megelőzte, s kissé lekéste korát. Alszol, és tudod, hogy éjjel-nappal virrasztok valahol. Csukjátok be este kulccsal az ajtót, vigyázz, ha a kutya csahol. Vigyázzatok a tűzre, a vízre, s minden elemre vigyázzatok. Lehet, hogy egy kékszemű ember krétával megjelölte házatok. Lehet csőrepedés, dögvész, oly sok minden lehet, s lehet, hogy reggelre megölnek engem is az emberek. Lehet, hogy kialszik ez a láng, ami nekem is csak egy életre elég. De most még lobog, s füstje van, s minden, ami belém esik, elég. Csak te vagy aszbesztből, mint az Auer harisnyák. Világítsz a lángtól, és megmaradsz. Tudsz két mesét, egyet a farkasról, s egyet arról, hogy erre szaladt a kismalac. Ezért, mielőtt meghalok, vagy megölnek, egyszer mégis megmondom neked. Az Isten tudja, tán szerettelek.
Kedves hallgatóink, Márai Sándor verseit Lukács Sándor olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Mai adásunkat jövő héten pénteken, november 20-án megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 12. részét halljátok, melyet Kubás Gabi olvas fel nektek.
12. fejezet. Surranó a templom egere. Nem csoda, ha Hercsula macska soha még hírét sem hallotta Surranónak, ki a furcsavári templomtorony Szuette gerendái között tanyázott. Néhány vén pókon kívül senki a világon nem ismerte ezt a kis egérkoldust. Aki megismerte, nem győzött szánakozni rajta. Mert sivár élete volt a kis surranónak. Míg más egerek gazdag éléskamrákban dőzsöltek, ő hiába fürkészett ki minden poros zegzugot. Legfeljebb száraz kenyér morzsát lelt, ami az öregasszonyok kötényzsebéből hullott ki. A kőpadló télen-nyáron olyan hideg volt, hogy Surranó már régen varratott volna magának 4 kis papucsot, ha lett volna miből. Mialatt Fáni odaállt furfangos szigeten Surranó tükörképében gyönyörködött, egy keresztes pók bizalmas beszélgetésbe elegyedett a kisegérrel.
Nevet tolakodásnak, kezdte a pók, ha figyelmeztetlek valamire. Ha kitekintesz a toronyablakból, magad is láthatod, hogy az egyházfi 2 disznót vásárolt. Azt is láthatod, hogy a falubeli egerek közül már többen odaköltöztek a disznó szomszédságába. A disznókat ugyanis árpadarával, kukoricával, főtt krumplival etetik. Ilyen helyen híznak az egerek is. Gondoltam, szólok neked. Eleget koplaltál már életedben.
Így beszélt a keresztes pók, és azt várta, hogy Surranó táncra perdül örömében. Ehelyett az egérke hűvösen azt felelte, hogy nincs szüksége efféle tanácsokra. Szűkösen élek, az igaz, cincogta, de legalább szép környezetben. Ahová csak tekintek, mindenütt gyönyörű képek, hárfázó angyalok, aranyrojtos sejemzászlók, üvegcsillárok, márványszobrok, színes üvegablakok. Ezt hagyja mit kukoricáért, árpadaráért? Nem. Én igazán nem tartozom azok közé, akiknek az evés mindennél fontosabb. A keresztes pók megsértődött, és élesen megjegyezte, hogy ő hónapokig is képes ellenni étlen szomjan, míg Surranónak nap mint nap élelem után kell szaladgálnia. Surranó erre nem tudott mit felelni. Az imént is fagyú cseppet keresgélt a gyertyatartók körül. Mégis, hogy alul ne maradjon a vitában, nyakiglábnak nevezte a keresztes pókot. Szó-szót követett, s végül annyira összevesztek, hogy Surranóval többé egyetlen pók sem állt szóba. Annyi baj legyen, gondolta Surranó, nincs is szükségem a társaságukra. Itt ez a sok gyönyörű kép és szobor, jobban elszórakoztatnak, mint holmi pókok. Az egérke csak hetek múltán jött rá, mennyire tévedett. Mert a márványszobrok, az aranyozott angyalok nem kérdezték tőle reggelenként, mint annak idején a pókok. Hogy aludtál, kedves Surranó? Nem vigasztalták, ha éhes volt, nem hallgatták meg, mit álmodott, nem hívták bírónak a hálószövési versenyekhez. Senki sem törődött az egérkével, s az mind magányosabb, mind elhagyatottabb lett. Végül már annyira hiányzott neki a baráti társaság, hogy szívesen adott volna 3 fagyú cseppet egy rövid beszélgetésért. Akkor tájban történt, hogy az éjszakai vihar nekivágott egy faágat az oltár mögötti ablaknak, s a színes üveg darabokra tört. Hajnalban fehér napfény áradt be a törött ablakon, az a kőkocka, amelyikre a napfény ráesett, kellemesen átmelegedett. Surranó oda sietett sütkérezni. Milyen jó, hogy kitörött az üveg, gondolta elégedetten. Abban a pillanatban egy kis pille repült be az ablakon. Kék volt a szárnya, mint a lenvirág. Ide-oda csapongott a hűvös boltívek alatt. A keresztes pókok is látták a lepkét. Azon tanakodtak, vajon érdemes-e rabul ejteni. A száncsapásaival széttépi a hálót, vélt az egyik pók. Hát aztán majd szövünk újat, kitelik az időnkből, így a másik. Bújjunk csak el, hogy ne lásson bennünket, és ne vegye észre a hálót. Surranó, aki kihallgatta a pókok beszélgetését, kötelességének tartotta a pillangót figyelmeztetni. Jobban tennéd, ha kint repkednél, mondta neki. Itt mindenféle pókhálók vannak a csillárok és a gyertyatartók ágbogai között. A boltívek homályában, sőt még az angyalszárnyak alatt is. Amúgy sem maradnék itt tovább, mondta a kislepke. Olyan unalmas itt, minden csupa üveg, márvány, aranyozás, nincs kivel szót váltani. Bezzeg odakint, ha végig repülök a virágos ágyás felett, 100 virág kiáltja felém, jó repkedés, tiszta harmatod kis pillangó. Mire Surranó végig gondolta, amit hallott, a kék lepke már el is tűnt a napfényben. Visszarepült kedves ismerőseihez, a virágokhoz. Surranó körülnézett a félhomályban. Eddig azt hittem, ez a legszebb hely a világon, gondolta, mert itt minden csupa arany és ezüst. De mit ér a sok dísz, csillogás, szépség, ha nincsenek jó barátok, akikkel elbeszélgethetnék? Aznap este sokáig üldögélt a toronyablakban, melynek párkányára vastag, süppedős párnákat rakott a por. Kinézett a holdfényes éjszakába, és elmondhatatlanul egyedül érezte magát. Éjfél után már látni sem kívánta a sok aranyozott angyalszobrot, kacskaringós gyertyatartót, üvegcsillárt, sejemterítőt, fényes, piros, rojtott bojtot. Búcsot mondott hát a harangoknak, a toronyórának, s leosont a sötét csiga lépcsőn. A templomból kiérve körülnézett. 3 utat látott 3 felé ágazni. Melyiken induljak el? Tanakodott. Elég ostobaság, hogy a toronyból nem néztem meg, melyik út hová vezet. Ki tudja, meddig töprengett volna Surranó, ha arra nem jön egy vándorcickány.
Miért áldogálsz itt, koma? Kérdezte kíváncsian a cickány. Arra várszán, hogy felébredjen a toronyóra mutatóján szunyókáló varjú.
Surranó összerázkódott. Félt a varjaktól, amelyek a torony tetőn üldögélve többnyire sikeres egérfogásokról számoltak be egymásnak.
Nem tudom, merre induljak, panaszolta a cickánynak. Világgá szeretnék menni. Gyere velem, hívta a cickány. A folyónál lakom, az öbölben.
Surranó örömmel fogadta a meghívást. Nem tudta, hogy a cickány csak azért hívja, mert kettesben rövidebb az út. Beszélgettek. Surranó elmesélte, milyen magányosan és szűkösen élt a templomban.
Mindenütt nehéz az élet, sóhajtott a cickány, éppen csak úgy puszta megszokásból.
Folyóparti lakása teli volt szárított halakkal, mégis mindig arról panaszkodott, hogy nincs mit ennie. Hosszú gyaloglás után a két apró vándor kiért az alvó faluból, búzavetések mellett haladtak el, majd a rétre értek. Az út keskeny fehér szalagként kanyargott a zöld fűben. Egyszerre víz csillant a bokrok között. A folyónak ez az ága jóval keskenyebb volt, mint a túlsó. Itt sodra sem volt a víznek. Mozdulatlan, zöld tükörnek látszott. A nap már kiemelkedett a szigetfái közül, de a hajnal csendjét még nem zavarta semmi. Csak egy sereg kacsa mosakodott buzgón a víz szélén, ahol a buborékoktól olyan volt a part, mintha ezüst gyöngyökkel rakták volna végig.
Csoda szép a világ, ámult el surranó. Minden olyan szép, hogy szebb már nem is lehetne. A gömbölyű, vízre hajló fűzfalombok, amelyek között ide-oda kanyarogva eltűnik a folyó, a halvány kis bárányfelhők az égen, a lila gyufavirágok sokasága a parton, és a vízből kicsillanó napsugarak. Ez még a templomi üvegcsillárnál is szebb, pedig az, ha rásütött a nap, a szivárvány minden színében ragyogott. Megfordult, hogy beszéljen erről utitársával, a cickánnyal. A cickány azonban észrevétlen eltűnt mellőle. Míg surranó a napfelkeltében gyönyörködött, ő föld alatti lakásában már jó ízűen reggelizett a szárított halból, amelyet irigységében nem akart az egérrel megosztani. Hová tűnhetett? Aggodalmaskodott surranó. Csak nem esett a vízbe. Ám bár a csobbanást meghallottam volna. Különben is, ha jól tudom, a cickányok kitűnő úszók. Nem, a vízbe nem esett, annyi szent. Bizonyára elköszönt tőlem, mielőtt elment. Csak nem vettem észre. Nem csoda, annyira elmerültem a táj szépségében. Ebben megnyugodva körülnézett, hogy ott mi szépet lát még a közelben. Nagy megrőkönyödésére rozzant viskót pillantott meg, olyan csúnyát, hogy aki ránézett, nyomban elfelejtette a világ minden szépségét. A csúf fiskó ajtaja nyikorogva kitárult, és vasorrú bába lépett ki rajta. Hiányzott az orra. Hozzá képest a viskó szépnek látszott, akár egy tündérpalota. Surranó annyira megijedt tőle, hogy gyorsan egy széles lapú levél alá bújt, és leült valami ott heverő rozsdás vasdarabra. Vasorú bába egy fához bicegett, és táblát szegezett a törzsére. Surranó kíváncsian olvasta el a táblára írt szöveget. Elveszett egy vasorr. A becsületes megtaláló gazdag jutalomba részesül.
Gazdag jutalom? Rebegte surranó.
Ó, bárcsak én találnám meg vasorú bába elveszett vasorrát, de amíg a banya be nem megy a viskóba, elő sem merek bújni.
Irigyen nézte, hogy vasorú bába egy körcsös bottal kotorászni kezd a dudvával benőtt szemétdombon.
Még képes rá, hogy megtalálja a saját orrát, és akkor önmagának adja a gazdag jutalmat. Jaj, csak menne már vissza a házba, hogy előbújhatnék. Különben is nagyon hideg ez a vas, amin ülök. Még utóbb felfázom.
Ahogy felkelt, pillantása véletlenül ráesett az ócska vasdarabra. Az az ócska vasdarab, amelyen ült, vasorú bába keresve keresett orra volt. Surranó torka szakadtából cincogni kezdett.
Vasorú bába! Ide, ide! Megtaláltam az orrodat!
A banya izgatottan odabotorkált, félrekotorta a lapuleveleket,
és elvigyorodott örömében, mikor megpillantotta nehezen nélkülözött orrát. Lehajolt, miközben dereka élesen megnyikordult, és gyengéden felemelte a vasorrot. Helyére illesztette, felcsavarta, egyet-kettőt szippantott rajta keresztül, és így szólt.
Kissé berosdásodott, megártott neki a harmat.
Azzal elindult a kunyhó felé. Surranó utána szaladt.
Hát a jutalom, a gazdag jutalom, amit ígértél.
Gyere csak velem,
intett neki vasorrubába, és Surranó félve követte a viskóba. Mikor a sötét szobába lépett, örömmel látta, hogy ott rajta kívül még egy másik egér is van. A banya bemutatta őket egymásnak.
Vándoregér? Surranó! Hát, kedves Surranó, nagyon örvendek, hogy megtaláltad az orromat, ezért most meg is jutalmazlak.
Surranó szégyellősen mosolygott, a banya a szekrényhez ment. Most kivesz egy zsákot, teli aranytallérokkal, ábrándozott a kis egér. Kimondhatatlanul boldog volt, vége a szűkölködésnek, vége a koplalásnak, ezentúl nem azt teszik majd, amit talál, hanem amit megkíván. Vasorrubába sokáig motozott a szekrényben. A polcokon nagy összevisszaságban mindenféle holmi hevert. Vasor fényesítéséhez való finom dörzspapír, békabőrkesztyűk, esőcsináló köpönyeg, gyomirtópapucs, bagolytólból kötött seprücske, csigahéjnyaklánc, és ki tudná még felsorolni mi minden. Egy hernyú mintás zsebkendő a földre esett. Surranó odaugrott, hogy felemelje, de izgalmában újra elejtette. Vasorrubába végre megfordult, de jaj, nem volt a kezében aranyagtól duzzadó zsák, még csak egy erszényke sem. Csupán egy rongyos, foszladozó fedelű könyvecske. Ki írhatná le Surranó csalódását? Percekig szótlanul meredt a könyvecskére. Végül összeszedte magát, és megkérdezte.
Vajon ez lenne a gazdag jutalom? Bizony ez, egerecském, bólintott a banya. És micsoda jutalom?
Surranó mindenáron mosolyogni akart, hogy leplezze keserves csalódását. Egy kövér könycsepp mégis kigördült a szeméből. Vasorrubába elnémult, és csodálkozva merett rá. Vándoregér megkérdezte.
Miért csírsz? Bántott valaki?
Erre már szegény Surranó olyan keserves sírásban tört ki, hogy Vándoregér meg Vasorrubába kezét tördelte ijettében. A banya többször szólni akart, de Surranó zokogását nem bírta túl kiabálni. Végre is erélyesen ráripakodott.
Ki látott már ilyen ostobát? Neki adom a kisebbik varázskönyvemet, amiért mások vagyont fizetnének, ő meg! Ahelyett, hogy ugrál a örömében, sír, akár a záporeső!
Nem tudtam, hogy ez varázskönyv, szipogott Surranó.
Éppen ezt akartam elmondani, de te rákezdtél a sírásra. Pedig hát örülnöd kellene ilyen ajándéknak, mert ebből különféle hasznos varázslatokat tanulhatsz. Hát olyan hitvány ajándékot adtam én neked.
Surranó nem győzött restelkedni. Ne haragudj, Vasorrubába, azért csírtam úgy, mert egész életemben koldus voltam, és azt képzeltem, most majd annyi jutalmat kapok, amennyi egy csapásra gazdaggá tesz. Vasorrubába fürkészűen nézett rá.
Úgy, hát gazdag szeretnél lenni?
Surranó bólintott. A banya nem szólt semmit, hanem felkelt, hogy 10 óraira egy kis rántottát süsson az egereknek. A tojást úgy ütötte fel, hogy egyszerűen az orrához verte. Míg Surranó evett, a banya melléje ült és suttogva így szólt.
Kedvesem, most elmesélem neked az én szomorú történetemet. Úgy kezdődött, hogy tavasszal eladtam 7 szép kacsát Fáninak. A furfangos szigeti boszorkánynak egy kis ócska repett zsebbe való tükörért, gondold el, 7 kacsát, és tegnap előtt éjszaka, azaz elvetemült teremtés visszalopta a tükröt. Ezért is veszett el az orrom, mert utána hajítottam mérgemben.
Surranó, akinek nagyon ízlett a rántotta, sajnálkozva mondta,
Gonosz teremtés lehet az a boszorka, így meglopni téged. Te, amilyen ügyes kis egér vagy, folytatta Vasorrubába, visszaszerezhetnéd nekem a tükröt. Nem mintha értékes lenne, pusztán csak az igazság kedvéért. Abban a percben, amikor belépsz ide a tükörrel, annyi kincset kapsz tőlem, hogy elég lesz egész életedre. Mit adsz, ha visszahozom a tükröt? Kérdezte Surranó izgatottan. Annyi aranyat, amennyit nyomsz. Azután egy hosszú igaz gyöngy láncot, háromszor olyan hosszút, mint a farkincád. Gyűrűt is szeretnék, mondta Surranó mohón, drága köveset, amilyet a püspökök viselnek. Látod, milyen pici ujjacskáim vannak, az ilyen pici ujjakra való pirinkó gyűrűk úgy gondolom, hogy nagyon olcsók. Kapsz smaragd köves gyűrűt, opálosat, szafír köveset, amilyet csak kívánsz, biztatta Vasorrubába. Megyek, már is megyek, sürgött Surranó, ott hagyva tányérján az utolsó falatot. Ne felejtsd itt a varázskönyvecskét, figyelmeztette Vasorrubába. Vándoregér is megszólalt. Azt tanácsolom neked, Surranó, ölts árruhát! Tudod ugye, hogy nekünk, egereknek mennyi ellenségünk van, de ha árruhát viselsz, nem ismernek rád. Legalkalmasabb lenne egy olyan zarándokcsuha, amilyet a régi időkben hordtak a jámbor hívők, mikor egyik búcsújáróhelyről a másikra gyalogoltak. Surranó buzgón helyeselt. Ez valóban okos tanács. Templom egere koromban sok régi egyháztörténeti könyvet rágicsáltam. Innét tudom, hogy a zarándokcsuhás vándorokat még a rablók sem bántották. Vasorrubába tűt, cérnát vett elő, és apró csuklyás köpenyt vart Surranónak. Az egér élvezettel öltötte magára.
Mint egy igazi zarándok, mondta vándoregér elragadtatva. A kóbormacskák, akikkel útközben találkozol, tisztelettel fognak köszönteni. Nem is sejtve, hogy egér rejtőzik a csukja alatt.
Surranó kendőbe kötötte a rongyos kis varázskönyvet, aztán búcsút intve Vasorrubábának és vándoregérnek kilépett az ajtón.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 12. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Most volt a macska, az egér elemér. Látja ám a macska, hogy itt az egér. Megfoglak, ha mondom, de gyors volt elemér.
Hus, hus, elemér, pici kis egér. Baj lesz a hacír, most téged utolér. Hus, hus, elemér, pici kis egér. Baj lesz a hacír, most téged utolér.
És kicsi az egér.
Hus, hus, elemér, pici kis egér. Baj lesz, ha hacír, most téged utolér. Hus, hus, elemér, pici kis egér. Baj lesz, ha hacír, most téged utolér.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.